Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Együttműködési megállapodást írt alá a horvát Ivo Pilár Társadalomtudományi Intézet és a Kincs.
Az Ivo Pilár egy olyan társadalomtudományi kutatóintézet, amely zágrábi központtal működve Horvátország egész területén rendelkezik számos központtal, és egy rendkívül széles társadalomtudományi területen fejti ki tevékenységét. Az együttműködés az tulajdonképpen egy tudományos együttműködés kereteit fekteti le jelenleg, amely alapvetően arra irányul, hogy a felek között egy konkrét projektekben majd a későbbiek során megvalósuló, de folyamatos tapasztalat és tudáscserét biztosítsunk.
Az óvodáskorú gyermekek megnövekedett kütyű használatát kutatta az ELTE, a nyelvi készségek is romolhatnak.
Gyerekekkel sok esetben nehéz kommunikálni, nem úgy lehet velük foglalkozni, nem úgy lehet bevinni őket a játékba, türelmetlenebbek, kommunikatív képességeik, mint hogyha nem lennének ugyanazok, nem ugyanolyan, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Ezeknek az eszközöknek az egyre intenzívebb használata és az egyre korábbi használata állhat ez mögött, tehát ez a fő hipotézisünk.
A családokra fókuszál a Magyar Dermatológiai Társulat. A pikkely sömör ugyanis nem csak a betegek, a hozzátartozók életminőségét is ronthatja.
Mindaz, amivel jár ez az egész dolog a beteg számára, túl azon, hogy a tünetek jelentkeznek nála, az egész életére, életmódjára kihatással van a környezetére, a társas kapcsolatára, párkapcsolataira, a gazdasági életére, munkára, munkakörülményeire, munkalehetőségeire is nagyon nagy hatással van.
Együttműködési megállapodást írt alá a horvát Ivo Pilár Társadalomtudományi Intézet és a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért. A jövőben a két szervezet közötti tudás megosztáson, szakértői találkozókon és tudományos konferenciákon túl egyebek mellett közös kutatások is lesznek. A fő téma pedig a család és a demográfia. Mindenről Mészáros Árpád Józseffel, a Kincs elnök helyettesével beszélgettünk.
Alapvetően azon túl, hogy az intézményünk egy rendkívül fontos szakmapolitikai tevékenységet folytatva a hazai tudományos kutatás területén is konkrét eredményeket képes letenni az asztalra, nagyon fontos, hogy egy nemzetközi térben is tudjon megvalósítani egy olyan fajta tudományos eredményeket felmutató tevékenységet, amelyik az Európai Unió országaiban, Európában, akár a világ más országai tekintetében is lehetőséget biztosít arra, hogy tudásmegosztást, tudással kapcsolatos eredményeket, kialakításában, módszertani kérdésekben is akár együttműködve más intézményekkel olyan modern kutatási tevékenységet tudjon folytatni, amely elhelyezi értelemszerűen azoknak az intézményeknek a körében, amelyek ugye szélesebb kontextusban vizsgálják a demográfia és a családpolitikai tevékenységek kutatását, elemzését, rendelkezésre álló adatok, az összegyűjtött adatok feldolgozását, azok értékelését, ezáltal biztosítva azt, hogy olyan szakmapolitikai és olyan tudományos megalapozottságú szakmai anyagok készülhessenek, amelyet aztán a döntéshozók fel tudnak használni a már konkrét döntéshozatali folyamatok előkészítő tevékenysége során. Itt értelemszerűen ugye nyilvánvalóan nem politikai döntések kialakítása az elsődleges cél az intézmény oldaláról, hanem a politikai döntésekhez szükséges szakmai megalapozás előkészítésében, a szakmai megalapozás biztosításában nagyon fontos, hogy ne csak hazai, tudományos környezetben mozogva, de ezt egy szélesebb kontextusban, nemzetközi kontextusban helyezve valósítsa meg a tevékenységet az intézmény. Ennek megfelelően van lengyel kapcsolatrendszere, van spanyol kapcsolatrendszere már az intézménynek.
A legutóbbi együttműködési megállapodást egy horvát intézettel, az Ivo Pilár Társadalomtudományi Intézettel kötötték. Mit lehet tudni magáról erről az intézetről? Mennyire párhuzamosak azok a szakmai tevékenységek, amelyek ott folynak a Kincs szakmai tevékenységeivel?
Mindenképpen fontos kiemelni azt, hogy az Ivo Pilár egy olyan társadalomtudományi kutatóintézet, amely zágrábi központtal működve Horvátország egész területén rendelkezik számos központtal, és egy rendkívül széles társadalomtudományi területen fejti ki tevékenységét az 1991-es megalapítását követően. Ez az intézmény egy közintézmény Horvátországban, és eredetileg az alkalmazott társadalomkutatási intézetként, ahogy említettem, igen széles körben végzett tevékenységét. jellegét. Fontos azonban látni azt, hogy a demográfia kérdéskörével kapcsolatos megközelítés, tudományos megközelítés kiemelten fontossá vált az elmúlt időszakban Horvátország számára is. Már a korábbi Európai Unióban betöltött az Európai Unió tanácsa elnökségi időszakuk óta a Horvátország is kiemelt figyelemmel fordul a demográfia kérdésköre felé. Nagyon fontos értelemszerűen az is, hogy az új kormányban van demográfiáért felelős miniszter Horvátországban, és ez az intézet nagyon fontos szakmai, tudományos feladatokat lát el annak érdekében, hogy előkészíthesse ugyanazokat a szakmai döntéseket, ugyanazokat a szakmai háttéranyagokat, amelyek megalapozhatják a politikai döntéshozatalt Horvátországban. Tehát ebben a tekintetben egy nagyon hasonló szerepet tölt be az intézet a demográfia és családpolitikai intézkedések megalapozása tekintetében, mint a mi intézményünk Magyarországon.
Mit lehet tudni magáról az együttműködésről?
Az együttműködés az tulajdonképpen egy tudományos együttműködés kereteit fekteti le jelenleg, amely alapvetően arra irányul, hogy a felek között egy konkrét projektekben majd a későbbiek során megvalósuló, de folyamatos tapasztalat és tudáscserét biztosítsunk. Igazából amit ki kell emelni, az az, hogy közös tudományos kutatási tevékenységeket szeretnénk végezni, különösen a családok és a demográfia, a családi életre nevelés kérdésköreiben, de nagyon fontosnak tartjuk annak a megvizsgálását is, hogy nemzetközi és hazai tudományos pályázatokon közösen vegyünk részt az intézettel, az Ivo Pillár intézettel, és emellett értelemszerűen nagyon fontos szakmai feladat az is, hogy közös publikációkat hozzunk létre, illetőleg kölcsönös publikációs lehetőséget biztosítsunk egymás tudományos folyóirataiban. Ehhez egyébként én azt gondolom nagyon fontos az is, hogy közös szakértői ülések és tudományos konferenciák megszervezésére is sor kerüljön, kifejezetten ugye a konkrét demográfiai kihívások, a jelenlegi uniós folyamatok, amelyik ugye leginkább talán a demográfia bizottság által 2023-ban elfogadott demográfiai eszköztár végrehajtása tekintetében jelentkezik. Tehát ebben a tekintetben mindenképpen fontos azt kiemelni, hogy egy olyan fajta együttműködésre készülünk, amelyik egy aktív, folyamatos, egyik oldalon konkrét kutatásokra irányuló projekteket készíten elő, másik oldalon pedig folyamatosan ezeknek az információknak a kialakított vagy megszerzett eredményeknek a tudományos konferenciákon való bemutatása is egy nagyon fontos szempontja lesz az intézményeknek, de azt gondolom, hogy mind a két ország vezetői számára, mind a két ország kormányai számára is fontos eredmények születhetnek abban a tekintetben, hogy a másik ország tapasztalatainak a megismerése, jó gyakorlatok feldolgozása sokkal hatékonyabban történhet egy ilyen nemzetközi együttműködés keretében, mint hogyha csak kívülről próbáljuk figyelni egymás tevékenységét, egymás eredményeit a két ország demográfiai és családpolitikai intézkedései tekintetében.
Mészáros Árpád Józsefet, a Kincs elnök helyettesét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az óvodáskorú gyermekek megnövekedett kütyű használatát kutatta az ELTE Alfa Generáció Labor, miközben az óvodapedagógusok és a logopédusok jelezték, hogy változásokat észlelnek a kicsik kommunikációs és társas készségeiben. A szakemberek tapasztalatai újabb kutatásra sarkalták a kutatókat, az első eredmények tavasszal várhatóak. Pogány Ákost, az ELTE Alfa Generáció Labor adjunktusát kérdeztem.
Kutatásainkban az Alfa Generáció Laborban azt vizsgáljuk, hogy a 2010 után született gyerekek vajon hogyan fejlődnek online és offline hibrid világunkban. Próbáljuk megérteni azt, hogy a társas kognitív készségeik elsősorban a digitális eszköz használatuk függvényében vajon hogyan alakul, és ennek a vizsgálatunknak a keretében kérdeztük azt meg, hogy a COVID alatt vajon hogyan változott az eszköz használat.
Mit állapítottak meg, mennyire romlott ez a helyzet, hiszen legyünk őszinték, ahogy korábban a televízió, most az iPad meg a telefon az ugyanolyan kényelmet jelent a szülők számára, főleg egy COVID idején.
Igen, valóban egyre elérhetőbbek a gyerekeknek a kisebbek számára is ezek az eszközök, és a kutatásunkban is azt találtuk, hogy a nagyobb gyerekekhez és a felnőttekhez hasonlatosan a kisebb gyerekeknek az eszköz használata is jelentősen megnövekedett a korlátozások alatt, és elsősorban mesenézésre, tévénézésre használták ezeket a digitális eszközöket.
De ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy valahol a családi kapcsolatokat, a beszélgetéseket váltotta fel ez a kütyű használat, ez a fokozott kütyű használat?
Biztos, hogy ezt is jelentheti. Ugye nyilván a kisebbeknek ugyanúgy fizikai tér is korlátozó volt a karantén időszakok alatt, játszótérre se tudtak ugyanúgy menni, az óvodá is bezárt, a bölcsőde is, tehát egyrésztről ugyanazok a hatások érték őket is, mint ami a nagyobbakat. De ugyanakkor azt is valószínűsítjük, hogy a szerepmodelleknek a hatása is jelentős lehetett. Tehát amikor azt látják, hogy a nagyobb testvér, a szülő home office-ban, ugye távoktatásban sokkal többet és intenzívebben használja ezeket az eszközöket, akkor valószínűleg ezek is hatnak mind a gyerekek használatára, mind az egész családnak az eszközökhöz való hozzáállására.
Milyen tovább gondolkodásra sarkalták önöket ezek az eredmények?
Elsősorban azt próbáljuk megérteni, hogy ez mit jelenthet, miért fontos, mivel jár együtt ez a trend, ami zajlik. Ugye ez a Covid-tól, a járványtól függetlenül is már zajlott, hogy egyre korábban és egyre többet használnak a kicsik is ilyen eszközöket. És a társas kognitív készségek fejlődése, ami ugye azt jelenti, hogy hogyan veszik át más ember nézőpontját, hogyan tudnak belehelyezkedni, hogyan tudják feldolgozni és válaszolni a társas jelzésekre. Ezt ugye tanuljuk a társas interakcióink alapján, hogy ezek hogyan változnak ebben az új korszakban. Ez az egyik fő vonal a kutatásunknak. Ez mellett most kezdünk nyitni egy másik új irányba, ami a nyelvi készségeknek a fejlődését célozza meg, felismerve azt, hogy gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy ezeknek a fejlődésére is úgy tűnik, hogy hatással van ez a kütyüzés.
Említettem, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy tulajdonképpen a logopédusok éltek jelzésekkel önök felé. Mi mindenről számoltak ők betapasztalati szinten?
Igen, hát pontosan erről van szó, a logopédus szakemberek jelzik, hogy ez a szűrővizsgálatot, amit rendszeresen meg kell csinálniuk az óvodásokkal, hogy az éveket összehasonlítva egy trend rajzolódik ki, ami negatív sajnos, tehát egyre kisebb teljesítményt mutatnak a megfelelő korban lévő óvisok, és amikor utána nyúltak, hogy mi lehet ennek a trendnek az oka, akkor úgy tűnik, hogy ezeknek az eszközöknek az egyre intenzívebb használata és az egyre korábbi használata állhat ez mögött, tehát ez a fő hipotézisünk, és ennek érdekében dolgozunk most logopédus szakemberekkel együtt, hogy megnézzük, hogy valóban mi történik itt.
Mi az, amit eddig látnak? Mi történik? Miben nyilvánul meg ez a negatív következmény?
Na, ezekben a bizonyos tesztekben azt látjuk, hogy a kritériumot egyre nehezebben érik el, egyre kisebb számban érik el a gyerekek, egyre romlik a teljesítmény, úgymond az éveket összehasonlítva. A pedagógusok, tehát az óvópedagógusok pedig arról számolnak le közben be, hogy a gyerekekkel sok esetben nehéz kommunikálni, nem úgy lehet velük foglalkozni, nem úgy lehet bevinni őket a játékba, türelmetlenebbek, kommunikatív képességeik, mint hogyha nem lennének ugyanazok, nem ugyanolyan, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, és hát ők is ezt gyanítják, hogy valószínűleg ezek az eszközhasználati minták, ezeknek a megváltozása, ez állhat a háttérben. Ezeket szeretnénk megvizsgálni.
Itt most olyanokra gondol, hogy a beszédkészség, beszédértés, szövegértés?
Gyakorlatilag igen. Tehát például a konfliktusaikat nehezebben tudják kifejezni, hogyha kérnek tőlük valamit, arra nehezebben válaszolnak, tehát nehezebb velük kommunikálni, nehezebben alkalmazkodnak a csoporthoz, kevésbé vesznek részt, hasonló tapasztalatokról számolnak be.
Mikor lesz eredménye ennek a kutatásnak?
Hát én nagyon remélem, hogy minél hamarabb. Nyilván nagyon égető a kérdés, és nagyon fontos lenne látni ezeket a trendeket, és összekapcsolni valóban kiváltó okokkal, valószínűsíthető kiváltó okokkal. Jelenleg az adatgyűjtés zajlik. Én azt gondolom, hogy januártól már körülbelül az adatoknak a feldolgozása is megkezdődik. Hát és én nagyon remélem, hogy egy pár hónapon belül, mondjuk tavaszra már fogunk tudni az első eredményekről beszámolni ezzel kapcsolatban. Hihetetlen tempóval zajlik körülöttünk ez a változás, és fel kell tudnunk venni a versenyt, úgymond, tehát muszáj felvérteznünk magunkat, a szülőket, a pedagógusokat, a szakembereket, az oktatási intézményeket, tehát mindenkit, hogyha valóban ilyen hatások zajlanak, és ilyen válaszokat váltanak ki, ahogy a gyerekekből, akkor ezzel foglalkoznunk kell, hiszen alapvető készségekről beszélünk. Mind a kommunikáció, a nyelv, a társas kognitív készségek, ezek alapvetőek ahhoz, hogy a későbbiekben egészséges, jó funkcionáló, boldog, harmonikus emberekké válhassanak. Ez rendkívül fontos dolog.
Pogány Ákost, az ELTE Alfa Generáció Labor adjunktusát hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Mintegy 200 000 magyar él pikkelysömörrel, és ez a betegség nem csak az érintettek életminőségét ronthatja, hanem jelentős terhet ró a családtagokra is. A Magyar Dermatológiai Társulat tájékoztatást és támogatást nyújt az érintettek hozzátartozóinak, hogy a család közösen küzdhessen meg a betegség kihívásaival. Mindenről Holló Péter egyetemi tanárral, az MDT alelnökével beszélgettünk.
A pszoriázis, vagy magyar nevén a pikkelysömör, egy krónikus betegség, aminek a háttere ma már nagyon jól ismert. A genetikai háttér az, ami kell a kialakulásához, és tulajdonképpen az immunrendszerünk közvetíti ki azokra a szervekre, amik végső soron érintettek ebben a gyulladásos folyamatban. Elsődlegesen a bőr és az izületek, de ma már azt is tudjuk, hogy gyakorlatilag az összes többi szervünket is érinti a gyulladás, tehát tulajdonképpen a betegségben a szervezetnek egy általános gyulladásos reakciója zajlik. A betegség az a népességnek egy nagyon nagy részét érinti, 1,5-2%-át, tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon 150-200 000 ember is érintett lehet ebben a betegségben. Ma azt lehet mondani, hogy nagyon nagyot fejlődött az elmúlt két évtizedben a pikkelysömörre kapcsán a szemléletünk, és ehhez kapcsolódóan a kezelési lehetőségeink is. Nagyon sok új kezelési lehetőség jelent meg, amik elsősorban a középsúlyos-súlyos pikkelysömör kezelésében hihetetlen nagy áttörést hoztak ma. Már azt tudjuk mondani a betegeknek, hogy akinek pikkelysömöre van, nem kell súlyos tünetekkel élnie az életét. Gyakorlatilag a pikkelysömörre azt mondjuk, hogy a meglévő jelenleg elérhető kezelések birtokában a páciensek túlnyomó többségénél teljesen tünetmentes vagy majdnem tünetmentes állapot érhető el.
Az idei pszoriázis világnap alkalmából arra hívták fel a figyelmet, hogy a betegség során nem csak maga a beteg, hanem a család is nagy fokban érintett, és hogy tulajdonképpen maga a család az a megoldás része. Miért tartották azt fontosnak, hogy a családot is beemeljék ebbe az edukációba?
Nagyon fontos, hogy ennek a betegségnek a betegség terhei, tehát mindaz, amivel jár ez az egész dolog a beteg számára, túl azon, hogy a tünetek jelentkeznek nála. Az egész életére, életmódjára kihatással van a környezetére, a társas kapcsolatára, a párkapcsolataira, a gazdasági életére, munkára, munkakörülményeire, munkalehetőségeire is nagyon nagy hatással van. Éppen ez az, ami miatt a környezetükre is igen nagy hatással van a betegség, illetve a környezetnek is nagyon nagy hatása van arra, hogy hogyan alakul ezeknek a betegeknek az élete, életútja, hogyan kezelik, hogyan tudják kezelni a betegségüket.
Milyen konkrétumokra gondol például, hogy mondjuk egy családnak mi mindenben kell fokozottan odafigyelnie így a mindennapi életében arra, hogy egy ilyen beteg is a családtagja?
Először is nagyon fontos, hogy elfogadják a betegséget. Tudják, hogy mi ez a betegség, tudják azt, hogy ez nem egy fertőző betegség, ettől nem kell félniük, tehát gyakorlatilag mindent csinálhat az, aki ebben a betegségben érintett, mindenben részt vehet, és hát nagyon fontos, hogy támogassák az illetőt. Támogassák abban, hogy egyrészt, ami manapság még mindig nagyon nagy probléma, hogy nem jut el mindenki ez az információ, hogy ez egy jól kezelhető, tünetmentesíthető betegség, tehát akinek van a környezetében ilyen beteg, az juttassa el hozzá ezt az információt, és ezek után pedig abban, hogy támogassák abban, hogy részt vegyenek a kezelésekben, végezzék megfelelően a kezeléseket, ha kell, járjanak el a megfelelő orvosi vizsgálatokra, kontrollokra, kapja meg a kezeléseket. Ehhez nagyon fontos a család támogatása, hiszen azért ezek ugye nagyon időigényes dolgok, támogatni kell a betegeket ebben minden oldalról.
A világnapról szóló sajtóközleményben van egy számomra ismeretlen, de rendkívül kifejező szókapcsolat, hogy terápiás kilátástalanság. Ez azt is sugallja, hogy tulajdonképpen itt ezek a betegek nagyon komoly mentális problémákkal is küzdködhetnek, amik tovább terhelik így a családi életet, vagy terhelhetik?
Így van, tehát képzeljünk csak bele abba, hogyha valakinek mondjuk évtizedek óta, 10-15-20 éve megvan ez a betegsége. Régen ugye nem volt rá azért nagyon sok hatásos kezelés, és hát belefáradtak a kezelésbe nagyon sokan már nem is keresik a kezelési lehetőségeket, és ahogy mondtam, ma, amikor már nagyon jó kezelési lehetőségek, nagyon jó gyógyszerek vannak a birtokunkban, és ezek elérhetők, akkor is nagyon sokan még nincsenek ennek az információnak a birtokában, azt látjuk. Tehát nagyon sok olyan beteg van, aki ez a terápiás kilátástalanság miatt, hogy a korábban alkalmazott kezelésekbe belefáradt, nem voltak hatásosak, nem hozták meg a várt eredményt, egyszerűen elfordultak attól, hogy keressék a kiutat a betegségekből, és keressék azt, hogy hogyan tudják jól kezelni, kezeltetni a betegségüket. Őket kell elérni, és őket kell tudni megtalálni, és ebben a család, a környezet, a barátok nagyon sokat segíthetnek.
Milyen mentális következményei lehetnek egy ilyen állapotnak, illetve a család, barátok mit tehetnek?
Terápiás kilátástalanság az egy elég gyakori, de ugyanakkor enyhébb probléma, ugyanakkor azt látjuk és tudjuk is, és nagyon sok felmérés alátámasztja, hogy a Kirchner pszichés következményei, depresszió, akár olyan szerekhez, alkoholhoz való fordulás, ami azt hiszik, hogy ideig, óráig akár enyhít ezeken a problémákon, lényegesen gyakoribbak. Nyilván itt a család, a környezet szerepe megint nagyon fontos, hogy átsegítse az illetőt a pácienst ezen a helyzeten, eljutassa a megfelelő orvosokhoz, és hát itt kell azt is azért megemlíteni, hogy ugyan ugye priméren bőrbetegség és ízületi betegség a leggyakoribb érintettsége, de ha nagyon sok olyan kísérő betegség van, ami lényegesen gyakoribb pikkely sömörben, és ezek között vannak ugye a pszichés betegségek, tehát nagyon gyakori az, hogy az orvos csoport, mert ma már orvos csoport kell, hogy kezelje a súlyos pikkely sömörös beteget, helyet kap az orvos csoportban ezzel a szakterülettel foglalkozó kollega is.
Holló Péter egyetemi tanárt, a Magyar Dermatológiai Társulat alelnökét hallották. A Családi Híd adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy együttműködési megállapodást írt alá a horvát Ivo Pilár Társadalomtudományi Intézet és a Kincs.
Az együttműködés az tulajdonképpen egy tudományos együttműködés kereteit fekteti le jelenleg, amely alapvetően arra irányul, hogy a felek között egy konkrét projektekben majd a későbbiek során megvalósuló, de folyamatos tapasztalat és tudáscserét biztosítsunk.
Az óvodáskorú gyermekek megnövekedett kütyű használatát kutatta az ELTE, a nyelvi készségek is romolhatnak.
Gyerekekkel sok esetben nehéz kommunikálni, nem úgy lehet velük foglalkozni, nem úgy lehet bevinni őket a játékba, türelmetlenebbek, kommunikatív képességeik, mint hogyha nem lennének ugyanazok, nem ugyanolyan, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt.
A családokra fókuszál a Magyar Dermatológiai Társulat. A pikkely sömör ugyanis nem csak a betegek, a hozzátartozók életminőségét is ronthatja.
Mindaz, amivel jár ez az egész dolog a beteg számára, túl azon, hogy a tünetek jelentkeznek nála, az egész életére, életmódjára kihatással van a környezetére, a társas kapcsolatára, a párkapcsolataira.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.